gyülekezet, kedves testvérek, Mózes 4. könyvének a 14. részéből olvassunk igét. Tessék nyugodtan előbbre jönni, vannak itt helyek, bátran foglalják el az ülőhelyeket. És mielőtt az igét elolvasnám, említem meg, hogy ennek az évnek a vezér igéje, amit sokszor felidézünk majd vasárnaponként, a Korintusiakhoz írt 2. levél 12. részének az eleje, ami így szól: elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Ezt a furcsa mondatot fogjuk újra meg újra felidézni, és egész évben a egyházi esztendőben arra fogjuk keresni a választ, hogy mi is az elég. Mit jelent az, hogy elég? Mai igénk is felveti többször ezt a tartalatos kérdést, hogy mi az elég. Tehát Mózes 4. könyvének a 14. részéből, a 10. vers 2. felétől olvasom az igét. Megjelent az Úrnak dicsősége a gyülekezet sátorában, Izrael minden fiának. És mondta az Úr Mózesnek: meddig gyaláz engem ez a nép? Meddig nem hisznek nékem, mind ama csodatételeim mellett sem, amelyeket cselekedtem közöttük? Megverem őket dökhalállal, és elvesztem őket. Téged pedig nagy néppé teszlek, és ő nálánál erősebbé. És mondta Mózes az Úrnak: ha meghallják az egyiptombeliek, mert közülük hoztad fel a népet a te hatalmad által, elmondják majd e föld lakosainak, akik hallották, hogy te, Uram, e nép között vagy, hogy szemtől szembe megjelentetted magad, te, Uram, és hogy a te felhőd megállott ő rajtuk, és felhő oszlopban jársz te ő előttük, nappal, éjjel pedig tűzoszlopban. Hogyha mit egyik elveszted a népet, így szólanak majd e népek, amelyek hallották a te híredet mondván, mivel hogy nem vihette be az Úr e népet a földre, amely felől megesküdött nékik, azért öldöste le őket a pusztában. Most azért hadd magasztaltassék fel az Úrnak ereje, amiképpen szólottál mondván, az Úr késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú, megbocsát hamisságot és vétket, de a bűnös nem hagyja büntetlenül, megbünteti az atyák álnokságait a fiakban harmad és negyed iziglen. Kérlek, kegyelmezd meg e nép hamisságának, a te irgalmasságod nagy volt a szerint, amiképpen megbocsátottál e népnek Egyiptomtól fogva mindeddig. És mondta az Úr: megkegyelmeztem a te beszédet szerint, te bizonnyal élek én, és betölti az Úr dicsősége az egész földet, hogy mindazok az emberek, akik látták az én dicsőségemet és csodáimat, amelyeket cselekedtem Egyiptomban és a pusztában, és megkísértettek engem immár tízszer is, és nem engedtek az én szómnak, nem látják meg azt a földet, amely felől megesküdtem az ő atyáiknak. Senki nem látja azt azok közül, akik gyaláztak engem. De az én szolgámat Kálebet, mivel hogy más lélek volt vele, és tökéletességgel követett engem, beviszem őt arra a földre, amelyre bement, és örökségül bírja azt az ő maga. Mi is az előzménye ennek a különös, szomorú történetnek? Mit csinált Isten, vagy Mózes, hogy azt kezdték fontolgatni, hogy most megkövetik, megölik, és legyen vége ennek az áltatásnak, ennek a becsapásnak? Hát a becsapás az volt, hogy Isten megígérte az ő népének, hogy örökségül adja nekik az ígéret földjét, és meg is érkeztek a határa, majd Mózes egy kicsit balga megfontolástól vezérelve, hogy ő nem jutott be az ígéret földjére később, némely elemzők szerint ennek az egyik oka ez volt, küldött kémeket, mintha lett volna egy alternatív örökség is, hogy nézzék meg. És azt gondolta, hogy ha a nagy családok, a törzsek vezetőit küldi kémek gyanánt, akik kiváló katonák voltak, vakmerő férfiak, azok majd jönnek és áradozni fognak a földnek a szépségéről, a szabadság öröméről. És ha valaki, akkor ők meg tudják saját törzsüket győzni arról, hogy az Isten által készített szabad jövő a szem áldottabb, gazdagabb, dicsőségesebb, mint Egyiptom, mert ő úgy érezte, hogy egy kicsit hiába beszél. Ő volt a dadogós, én szerintem nem feltétlenül azért, mert beszédhibát hozott magával gyerekkorából, bár lehet, hogy gyorsabban gondolkodott, mint beszélt, és ezért nem tudta a nyelve követni azt, amit mondott, de én azt hiszem, hogy őt dadogósnak csúfolták, azért, mert jól tudott egyiptomi nyelven, és a szegény elnyomott rabszolgák gőgje, rabszolga gőg, az dadogásnak minősített mindent, ami nem az ő anyanyelvükön szólalt meg, ahogy mi annak idején az iskolában hiába tanultunk 8 vagy még több évig oroszul, 10-ig nem tudnék elszámolni, mert azt gondoltuk, hogy ez az ellenállásnak az eszköze, hogy azért se tanulunk meg, és mennyire fáj ez nekem ma, és mennyire szeretem Tolsztojevszkit és a többieket, és mennyire bánt, hogy nem tudok megbukkanni oroszul. Nos, hát Mózes megtanult, nem oroszul, hanem egyiptomiul, és ő nem volt közülünk való, mert ő a fáraó udvarában nevelkedett, és a kiszolgáltatott gyönge embernek olyan jól esik legalább gúnyolódni a felett, aki nem osztozik sanyarú sorsában, plegykákat terjeszteni róla, örülni annak, hogyha megbukik valamiben. Szóval Mózesben volt egyfajta kisebb rendűségi érzés szerintem. És azt gondolta, hogy elküld maga helyett. Ezt így mondják a pszichológiában, vagy a szociális munkában is, hogy delegál maga helyett olyanokat, akikre majd hallgatnak. Hát ha én nem hallgatnak, majd küldök olyanokat, akik megértetik velük, hogy ami történik, az javukra van, őértük van. De ez a jó szándék megbukott, mert kettő kivételével a kémek azzal jöttek vissza, hogy jaj, sokkal hatalmasabb emberek vannak ott, mint mi vagyunk. Egy nagyon furcsa dolgot mondanak, olyan beszédes ez, hogy olyanoknak láttak bennünket, hogy az ő szemükkel nézve olyanok voltunk, mint a bogarak, a sáskák, és a magunk szemében is olyannak éreztük magunkat, mint hogyha férgek lennénk, bogarak lennénk. Hát nincs ennél rosszabb, mint mikor valaki önmagát kis féregnek érzi, és hiába érvel Káleb amellett, hogy de hát az Úr hozott minket ide, ő ígérte meg ezt a földet, és segítségünkre lesz majd, győzni fogunk. Persze, hogy nincs harc nélkül győzelem, de Isten meg fog segíteni. Az az Isten, aki kiszabadított Egyiptomból, az segít nekünk bejutni az ígéret földjére. De nem akarták elhinni, és ilyen képtelen dolgokat mondtak, hogy azért hozott ki minket Isten Egyiptom földjéről, hogy itt a pusztában öljön meg bennünket, azonnal vissza akarnak térni Egyiptomba, megkövesni Mózest, és már keresik az alkalmas vezetőt, aki ezen a néhány kilométeren, ami elválasztotta őket Egyiptomból, vezérük lesz, és aki majd újra tárgyalni fog az aktuális fáraóval, hogy hogy lehet megint beilleszkedni Egyiptom rendjébe. Borzasztó dolog ez. Ostobaság. Nem lehet meggyőzni őket arról, hogy milyen képtelen dolog visszamenni éveket, évtizedeket, egy két háború közötti korba. Mert biztos jobb volt, senki nem emlékszik már rá, de az biztos jobb volt, ami dicsőségünk akkor fennen ragyogott. Igaz, hogy minden oda veszed benne, de erre nem akarunk emlékezni. De jó lenne visszamenni a boldog békeidőkbe. Nem léteztek ezek. Elfelejtik, hogy milyen szörnyű idők is voltak, hogy tántorogtak ki emberek milliói. Bocsánat, elkalandoztam egy kicsit, mert nem Egyiptomban történt, hanem hát térjünk vissza ide. Szóval elfelejtik, hogy milyen dolog volt rabszolgának lenni, mások döntöttek, alárendelt szerepet játszani, de menjünk vissza, mert az kényelmesebb, komfortosabb volt, biztos jobb volt. És mintha az Úrnak is elfogyna a türelme, és azt mondaná, hogy na itt a vége, itt tett be a pohár, megszámolta az Úr, eddig már 10-szer lázadtak fel ő ellene, pedig még csak az útnak az elején vagyunk. Még 2 év sem telt el az Egyiptomból való kijövetel óta, és már 10-szer fölvázadtak. És azt mondja Isten, hogy hát jó, akkor váltunk, és fölkinálja Mózesnek, hogy egy kis gyors dögvésszel, járvánnyal hamar elintézzük ezt az egész bandát, ha nekik nem kell a szabadság, akkor teljesedjék be, amit mondanak, hogy azért hozott ki az Úr minket Egyiptomból, hogy elveszítse. Jó, akkor elveszítem őket, ha erre gondolnak. De téged nagy néppé teszlek. Te leszel a második Ábrahám. Ugye Ábrahámmal indul a zsidó nép története. Mennyi keserves vándorlás, kínlódás után teszi Isten nagy néppé ezt a nagyon sokáig gyermektelen család, nemzetség, főcső, benne megáldatnak a föld minden nemzetségei. És Mózesnek is micsoda nagy gondolat ez, hogy itt Isten most az egész népet eltakarítja, ő vele pedig újat kezd majd. Tényleg ezt akarta Isten tenni? Nyilvánvaló, hogy nem mond az Úr olyat, amit ne gondolnak komolyan, de hát az Istennek a pedagógiájába beletartozik ez a történet. Ez egy provokatív beszéd. Vajon mit lép erre Mózes? Mózes pedig teljes ártatlansággal, komolyan véve Istennek ezeket a szavait, elkezd az Úrral vitatkozni, úgy, ahogy Ábrahám tette Sodoma és Gomora ítéletekor, alkudozva az Úrral, hogy hát ha van ott 50 igaz, 40 igaz, 30 igaz, 20 igaz, 10 igaz, 10 igazig alkudozott az Úrral, és ugyanígy megpróbált Isten lelki ismeretére hatni, hogy Uram, vajon elveszted-e az igazat a gonoszszal együtt, és így tovább. És Isten mindegy meggondolja magát, és azt mondja, hogy na jó, hát igazad van. És ugyanez történik most, mikor Mózes előáll azzal, amit egy másik alkalommal is előhozott az Úrnak, ez az aranyborjú történetnél van, ahol Isten el akarja takarítani a népet, és nagyjából ugyanezekkel a szavakkal próbál hatni Isten jó szívére Mózes. Igen, szükséges, hogy ilyen imák elhangozzanak. Ugye Judit azt kérte, hogy szóljunk az Úrnak, hogy harcoljon velünk. Hát ő, ha valaki harcol a mi ügyeinkért, akkor az az Úr. Legfeljebb mi újra összeszedjük magunkat, néha aztán csatlakozunk hozzá, meg megint túljutunk kísértéseinket, gyávaságainkon, és akkor megpróbálunk mi. Szóval azért kéne imádkozni, hogy Uram, segíts, hogy mi is harcoljunk veled, mert ő igazunkért küzd hatalmas hősként. Szóval Mózesnek kell időről időre felmondania azt, amiben azért ő is időnként meginog. ami nem csodálkozunk. Most akarják őt szépen megint megkövezni. Nem egy kellemes pozíció. Nem arról van szó, hogy milyen szörnyű halál az embernek apránként meghalni, amint éppen köveket langosnak a fejéhez. De hát bíbelődni egy ilyen makacs népséggel, amely nem akarja megérteni, hogy a győzelemért harcolni kell. Valaki nemrég elemezte egy kicsit, hogy vajon miért lehet, hogy az összes volt szocialista ország közül egyedül Magyarország ennyire depressziós és ennyire keserű. És azt találta ez az elemző mondani, hogy ez valószínűleg azért van, mert itt volt a legkisebb az elnyomás. Ez volt a gulyás kommunizmus. És a többieknél nagyon nagy elnyomás volt. Hát például az NDK-ban érettségiznie nem lehetett annak a fiatalnak, aki nem lépett be a KISZ-be. Angela Merkel, nem akarom őt bántani, aki egy lelkész családban nőtt fel és egyetemet végzett Kelet-Németországban, valószínűleg belépett a KISZ-be, az FDJ-ba, de ezt nem hájtolgatja fel most neki senki, de annak ellenére, hogy lelkész családban nőtt fel, ő leérettségizett és egyetemre nem mehetett volna, nagyon éberek és alaposak voltak a német elvtársak, nem úgy, mint itt Magyarországon, hogy azért is be lehetett jutni úgy, ahogy annak is, aki nem lépett be a KISZ-be. Tehát itt nem volt olyan nagy elnyomás, mondom ezt úgy, hogy én magam is kaptam, fölfüggesztett börtönbüntetést, szóval voltak nehéz idők azért, ne tagadjuk, de nem volt olyan szörnyű, hogy Romániában, vagy Szovjetunióban pláne, Bulgáriában, és ezért a rendszerváltás ott hatalmas örömet hozott, hogy végre vége ennek a rettegtetésnek, végre ilyen elleni dolgokat, hogy leérettségizünk, meg lehet csinálni. Mi Magyarországon, meg ugye a végén már jártunk ki Ausztriába hűtőszekrényt vásárolni, vittük a nagymamát is, mert akkor plusz 50 dollárt lehetett kiváltani, mert ugye korlátozó volt a valuta, és ment a nagymama, és mindenki is tele volt a Trabant teteje hűtőszekrénnyel, és lógtak ki a karórák, kvarcórák és egyéb utaságok az autóból. És ezért mi azt gondoltuk, hogy elalszunk a kommunizmus, gulyás kommunizmus végnapjaiban, és hétfőn felébredünk egy olyan állapotban, hogy a Maria Hilfe Strasséra nem kell kimenni, ez behúzza valaki ide Magyarországra, és itt is ugyanolyan jó lét lesz. Nem érdekelt bennünket a szabadság. És abból, ahogy itt ez a nép lázong, hogy jó, ott milyen nagy szőlősütök vannak, de hát ha ezért harcolni kell, akkor inkább vissza Egyiptomba. Tehát ha meg kell küzdeni, akkorúvá kell lenni, ha dönteni kell, ha olykor le kell mondani bizonyos előnyökről, meg kell harcolni azért, hogy jusson, ha esetleg messzebbre kell menni, hogy munkája legyen az ember, azt nem. Ha nem hozzák ide a közelembe, akkor menjünk vissza inkább. Egyébként most üssük agyon azt, akinek eszébe is jutott, hogy mi valaha szabadok is lehetünk. Na most nem az a nép ilyen, meg nem a magyar nép ilyen, én nem akarom bántani az én szeretett népemet, bár halljuk be őszintén, hogy időnként agyára megyünk egymásnak egy kicsit. Ilyen az ember. Ilyen az ember, és Isten nem írja hát a tervét. Nem mondja azt, hogy vannak nyafka népek, amelyeknek megkönnyíten a szabadságot. Nem könnyíti meg. Nem ők hívták ki a szabadságot, az Isten kegyelméből volt, ahogy az üdvösségért. Nem tudok mit tenni, a lelki győzelmeket Isten hozza meg. De az nem úgy van, hogy onnantól kezdve is etett sült galambakkal és megrágott étellel, és elhárítja a töviseket előttünk. Hát soha nem fogunk felnőni így. Ez az a nép, amelyet Mózesnak vezetni kell. Egyszer még mondja azt is Istennek, hogy hát én szültem mindegyiket. Csecsemők ezek, akiket nekem pelenkáznom kell és szoptatnom kell. Hát mikor lesz ebből valaha honfoglaló és népét bölcsen irányító és védelmező nép? De itt most nem ezt mondja az Úrnak, hanem felmondja a hallani kívánt leckét, hogy hát miért mondanák a környező népek? Ki hoztad őket? Rám ők is ezt mondják. Azért hoztad ki őket, hogy a pusztában pusztuljanak el. Uram, nem méltó hozzád ez a gondolat. És Isten morog egy kicsit, hümmög egy kicsit, és azt mondja, hogy igazad van. De erre Mózesnek volt szüksége, hogy ő erős legyen ebben, ne tántorodjék el, ne vesse meg az ő panaszkodó, gyáva népét, hanem mondja azt, hogy hát van-e nekem egy alternatív, egy másik népem? Hát nincs nekem. Ők azok, akiket hordoznom kell. És hogy is van a mi egész éves igény? Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Hát ha gyengék, ha erőtlenek, az én ügyem az erőtlenek által fog célba érni. Kicsik ők, akkor a kicsik által fogok a nagy ügyeket megvalósítani, mert nincsenek nagyok. A nagy ügyek fogják őket nagyjá tenni, amúgy kicsik ők, és nyilvánvaló lesz, hogy Isten mellettük állt, nem szégyelte őket, nem szégyeli őket fiainak nevezni, nem azért, mert olyan nagyon rászolgáltak vakmerőségükkel, nagyszerűségükkel, hanem nem szerette őket az Úr. Ez a titok. Szerette őket és vállalta őket. És most Mózes elmondja azt, hogy Uram, szeretned kéne, vállalnod kéne őket, és benne visszhangzik ez a mondat. Mózes, szeretned és vállalnod kellene őket, mert Istennek is szeretni és vállalni kell őket, és szereti és vállalja is őket. És mondja azt az igét, amit Mózes második könyvében hallottunk, amikor tudakolta, hogy ki is vagy te, Uram Isten, akkor ki az Úr? Az Úr késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú, megbocsáthamisságot és vétket. Itt kezdődik a megismerhető, a megtapasztalható Isten, az amúgy megfoghatatlan, utolérhetetlen, titokzatos, láthatatlan, emberi értelemmel szinte felfoghatatlan Isten. Ebben jelenik meg, és ezért tekintenek nem zsidók főleg a világ másik fele Jézusra, mint Isten dicsősége, visszatükröződésére, mert ezt az üzenetet hozta ebbe a világba, hogy az Úr késedelmes a haragra és nagy irgalmasságú, ami emberi butaságainkat, tájékozatlanságainkat, erőtlenségeinket, gyávaságainkat, hitványságainkat látva, ismerve, tudva választott ki, hívott el, váltott meg és mentett meg bennünket. Ez az Úr. Isten 13 tulajdonsága, ahogy ezt Majmonidész összeszedte, ezzel kezdődik. Az Úr késedelmes a haragra, nem az indulatai szerint cselekszik. Ugye most azt mondta Mózesnek, állj félre, vagy a múltkor is, eltakarítom őket. De te irgalmas vagy, késedelmes a haragra. Igen, mondjuk, az ő provokációjára, idézőjelek közétéve, Uram, te irgalmas vagy, késedelmes a haragra. Hát légy te is irgalmas, Mózes, és késedelmes a haragra, és vidd tovább ezt az ostoba, gyáva népet, hát ha útközben majd valahogyan megtanulják az Istennek útjait, és ha ők nem, akkor majd ő utánuk a fiaik, mert ez a második üzenet. Isten megkegyelmez a népnek, de azok, akik most gyalázták Istent, újabb és újabb rafinált érveket találnak ki arra, hogy az Isten miért rossz, miért gonosz, miért ellenség. Akik a jóban is gyanakodva keresik a rosszat, akik persze önmagukból indulnak ki, és ezen nem akarnak változtatni, azok nem fognak bejutni az ígéret földjére. Senki sem látja azok közül az ígéret földjét, akik gyaláztak engem. Én nem mondom azt, hogy vidámnak kell lenni, amikor csikorog az ember foga közt a homok, és nem tudjuk, hogy fogunk inni, vagy korog az ember gyomra, vagy a gyerekek lépésenként kérdezik, hogy mikor érünk már oda, mikor verjük már fel a sátra, fiam várjunk mindjárt, nem sokára ott leszünk, de mikor leszünk ott, mikor eszünk, mikor iszünk, arra más ember, fiam, majd mindjárt, de mikor fogunk odaérni, hát ebben meg lehet bolondulni ebben a dologban, és én nem mondom, hogy ez jó, és hogy ennél rosszabb az, hogyha az ember csak oda nyúl és kinyitja a csapot, meg kinyitja a hűtőszekrényt, és kiveszi onnan a sajtot, vagy a lekvárt, vagy bármit. Kiszolgáltatottnak lenni, megéheztetettnek lenni, az nem jó dolog, viszont a jellemünk, a hitünk, a felnőtté érésünk más körülmények között nem igazán elképzelhető. Tehát bölcsen gondolta ki ezt Isten, hogy megkísérti, megpróbálja az ő népét. De visszafele ne tessék az Istent kísérteni. És mondogatni azt, hogy gonosz, hogy ellenemre van. Ha valamit tudunk róla, ha valami mondható az ő nevéről, akkor az az, hogy késedelmes a haragra és a irgalmasságuk. Így van szegény Jób is, akit minden elhagy, és minden összeroppan benne és körülötte, és nem tud eljutni oda, hogy megtagadja és megálkozza Isten, mi marad akkor neki? Ki az, aki őt a mélységből fölemelje, aki haló porában, és tudom, hogy az én megváltom élmet utoljára megáll, még a porom felett is, és még akkor is lesz gondolata felőlem, és akkor is lesz hatalma arra, hogy porszemenként rakja össze az én valóságomat. Nem ebből az egy dologból nem billenhetünk ki. Mindig kísértésünk persze, hogy Istennek a szeretete valahol véget ér. És újra és újra fel kell idéznünk azt a nagyon kedves Jeremiási mondatot is, hogy örökké való szeretettel szerettelek. Ez nem költői túlzás, hanem szeretett tegnap és ma, és mindörökké szeretni fog. Úgy szerette Isten a világ, soha nem volt más viszonya hozzá. Ja, hogy közben valakik nem érik el a földi ígéret földjének a területét, ez az ő döntésük. De hordozza akkor is a földi élet határáig, ugyanúgy, mint azokat, akik majd beérnek az ígéret földjére is. Isten minden cselekedetében jót munkál, a próbatétel alatt is, ne boldogok azok, akik túllátnak a komfort okozta nehézségek szürke falán, és látják Istennek a teljesen a nagyobb összefüggésekben megvalósuló szeretetét, az, hogy betölti az Úr dicsősége az egész földet. Ott is, ahol most somály van, sötétség van, nyokfosztás van. Isten nem csak a tegnapnak, és nem csak a mának, hanem a holnapnak is az Isten minden.
Én esetem még nem vagyok bózesek, de amikor bennünket provokálsz körülményekkel, eseményekkel, nehezekkel, ha szülessen meg bennünk, ugyanaz az indulat és ugyanaz az imádság, amelyik a te gondolkodásodra együtt gondolkodik, és képes a te indul a felétel, együtt érezni, és a te akaratoddal együtt munkálkodni. Kérünk, hogy a tudjuk mindig minden körülmény a tudatot, hogy jó vagy, hogy köszönjük jó vagy, hogy kisebálunk a halakból, hogy visszatartod az indulataidat, értünk a javunkért. És segíts így a képedre formálódni, és így viszonyulni a szűkedéstát a környezetünkhez, ígérni a mindennapjainkat. Amen.
Amen. A 427. dicséret első versét énekeljük el. 427. dicséret Thank you.